Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy újra együtt lehetünk veled, és köszönjük, hogy szent lelked által egybekapcsolsz minket a távolság ellenére is. Mert Uram, te áthidalod a távolságot, igéd megszólít minket ott, ahol éppen vagyunk, és ad, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk mindannyian. Köszönjük, Urunk, hogy még van lehetőség arra, hogy így az internet segítségével hallhassuk az igét, figyelhessünk a te szavadra, és add, Urunk, hogy amíg lehet, addig egyre jobban szívjuk magunkba a te szavadat, mert Uram, ebben van az erő. Igen, olyan erőtlenek, nyomorultak vagyunk. Mi is talán kiáltunk, mint Pál, hogy Uram, vedd el tőlem a tövést. Vedd el azt, ami szenvedést, fájdalmat okoz. És nekünk is azt üzenet, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És szeretnénk a kegyelemnek megerősítő hatalmát átélni most. Átélni, hogy itt vagy velünk. Mert Uram, csak te tudsz egyedül minket fölemelni a magunk nyomorúságából. Te vagy képes arra, hogy végre fölfelé nézzünk, és a felhők mögött meglássunk téged, az életet, a fényt. És kérünk, hogy most tedd élővé hatóba a te igédet, mutass rá a te akaratodra, de láttasd meg, Uram, azt, ha bűn van az életünkben, azt, ha valamiben elhajoltunk tőled, vagy ha már rest a hallásunk, és nem akarjuk mindig hallani azt, amit nekünk mondasz. Kérünk, tisztíts, formálj, alakíts, hogy amikor majd eljössz, akkor tisztán és szeplőtelenül állíthass oda az Atya elé, és köszönjük azt a drága vért, amely kiomlott a kereszten, mert egyedül csak ez tisztíthat meg minket. És kérünk, formálj, igazgass minket, igéd és lelked által, hogy az életünk bizonyságtétel lehessen, hogy bármerre járunk, vegyék észre az emberek, hogy a hívőkben itt vagy te, ebben a világban elérhető vagy, és látszódjék, hogy az a többlet, amit tőled kaphatunk, és ad, hogy minél több ember szíve vágyakozzon erre a többletre, vágyjon rád, amikor minket meglát. Kérünk, Urunk, így áld meg most alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, így az interneten keresztül is, de hát már lassan megszokjuk ezt a fajta találkozást, de reméljük, hogy az Úr még elhozza számunkra azt is, amikor személyesen az ige köré gyűlhetünk. János evangéliuma 12. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, a 20. verstől a 33. versig terjedő szakaszt. Tehát Isten igéje szól hozzánk János evangéliuma 12. fejezetének a 20. versétől a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek a galileai Bétsájdából való Fülöphöz mentek, és kérték őt, Uram, látni akarjuk a Jézust. Elment Fülöp és szólt Andrásnak. És viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy menny dörgött. Mások azt mondták, angyal szólt neki. Felelt Jézus, és mondta, nem én értem lett e szó, hanem ti értetek. Most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki-e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ez pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Ebben a mostani történetben közvetlenül a Jeruzsálembe való bevonulás után vagyunk. Ott látjuk az Úr Jézust, a tanítványait, és körülötte az embereket, sőt látunk új érdeklődőket is. Olyan emberek veszik körül Jézust, akik zarándok úton érkeztek Jeruzsálembe, mert a húsvét ünnepén szeretnének részt venni. Így olvastuk, hogy azért mentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Tehát az ünnep nem csak annyit jelentett, hogy egy hagyomány, amit meg kell tartani, hanem ezeknek az embereknek jelentette az élő Istennel való találkozást, a vele való kapcsolatfelvételt. Azért mentek, hogy ott a templomban átéljék a csöndöt, átéljék Isten jelenlétét, és megtapasztalják, hogy a templom az valóban az imádság háza. Ahogy az Úr Jézus mondta is, ugye korábban, amikor megtisztította a templomot, hogy az én atyám háza imádság házának neveztetik, ti pedig latrok barlangjává tettétek azt. Tehát vannak emberek, akik így tekintenek a templomra, így tekintenek a gyülekezet közösségére, hogy imádság háza, vagyis olyan hely, ahol átélem Istennek a jelenlétét. Az imádság jelenti azt is, hogy beszélgetek ezzel az Istennel, elmondom azt, ami a szívemben van. Tehát ezek beszélgetni jöttek az Istennel leegyszerűsítve, és jöttek azért, hogy a vele való kapcsolatban az életük rendeződjön. Tehát ugye több, mint szokás, hanem jövünk, hogy rendeződjön az életünk. És végig kell gondolni, hogy mit jelent nekem az Isten tisztelet, mit jelent akár otthon, akár amikor lehet menni gyülekezetbe, ezt jelenti-e, hogy jövök, hogy imádkozzak, jövök, hogy találkozzam az Úrral, jövök, hogy őtőle kérjek segítséget az életemre, a minden napjaimra. Na most azt olvassuk, néhány görög is volt az zarándokok között, tehát olyan ember, aki nem zsidónak született, aki tehát teljesen zsidóságon kívül, tehát pogány ember volt, de a szívükben valamilyen formában támadt érdeklődés az élő Isten után. Hallottak a zsidók Istenéről, másrészt ugye azért indulnak el Jeruzsálembe, mert a saját megszokott vallásukban már csalódtak, abból kiábrándultak, abban nem kapták meg azt, ami után vágytak, amire szükségük volt. Hiszen más népeknek is voltak istenségeik, tehát úgymond nem voltak azok az emberek hitetlenek. Tehát jó látni ezekben a történetekben, ezekben a jelenetekben azt, hogy azért a Krisztusban való hit az sokkal több, mint vallásosnak lenni, vagy hinni valamiben, vagy egy egyszerű istenhitre eljutni, mert a nem zsidó népeknek is voltak isteneik. Ugye, de ezek a görögök valószínűleg megtapasztalták azt, hogy hiába megyek ezekhez az isteneinkhez, és hiába tartom meg a hagyományaimat, a szívem marad üres, meg azok a kőből vagy egyéb dologból készült istenségek nem tudnak rajtam segíteni, mert azok nem élő valóságok. Ugye hát nem véletlenül indult el annak idején Ábrahám Ur-Kasdimból az élő Isten szavára, hisz neki is voltak addig istenei. Volt hite, pogány hite, vallása, de teltek az évek, az évtizedek, és ő soha nem tapasztalt olyat egy pogány templomban, hogy az Isten szól. És egyszerűen csak kívülről valaki beleszól az életébe. És azt mondja neki, hogy hagyj itt mindent, és menj el oda, ahova én mutatom és mondom neked. És majd ott nagy néppé teszlek. És ez megrendítette, hogy valaki, van egy olyan Isten, aki kívülről szól, és beszél velem, nem csak én mondom. Hát gondoljuk meg, hogy Ábrahám, meg a felesége, a maga pogány Isten előtt hányszor leborult, és mondta, hogy ide figyelj, nincs gyermekünk, adj nekünk gyermeket, és már 70 éves. Nem, hogy gyermekük nem született, egy szót nem hallott. És egyszer csak valaki megszólítja, elhívja, és azt ígéri, hogy nagy nép lesz. És ebből azért Ábrahám is le tudta vonni a következtetést, hogy az azt jelenti, hogy akkor fog gyerekem születni. És nem érdekes, hogy 70 éves vagyok, aztán még kiderül, Isten még megspékeli 30 évvel. És 100 esztendős korában lesz gyermek, hogy teljesen ki legyen zárva, hogy itt bármilyen emberi módszer adott gyermeket Ábrahámnak. Isten mindig úgy munkálkodik, hogy az egyértelmű legyen, hogy ami ott történt, az az ő munkája. Ahhoz emberi kéznek semmi köze. És így megy el Ábrahám. Ugye? Mert az élő Isten szól. Hát ezek a görögök is csalódhattak a maguk istenségeiben, hallottak a zsidókéről, és eljönnek, sőt valószínűleg ugye nem most jönnek először, már lehetett kapcsolatuk, talán már olyan görögök voltak, akik fölvették a zsidó hitet, nem tudjuk pontosan, de érdeklődők voltak. És hogy az érdeklődő nem zsidó a pogányok udvarára bemehetett, és ott gyűjthette az információt az Istenről, vagy azt is tudjuk, hogy elérhető volt számukra is, például egy tekercsnek a megvásárlása, gondoljunk az etióp kincstárnokra. Ugye ő is nem zsidó ember, fölment a templomba, hogy imádkozzon, és többre vágyott, ezért vett egy tekercset. Elérhető volt a tekercs, és áldozott rá, megvette, elvitte. Miért? Nem azért, hogy majd megmutassa, hogy van nekem egy ritkaságom, ugye, hú, vizsói biblia, de soha nem nyitom ki, ugye? Ő nem azért, mert elmondja, gyerekek, jártam Jeruzsálembe, vettem egy eredeti héber nyelvű arám kiegészítésekkel lévő bibliát. Nem azért, hanem azért, hogy keresse benne az Istent. Hát már a kocsin ülve olvassa. De nagy dolog. De nagy dolog, ha a Bibliánk velünk van. És bárhol elővehetem. És nem nagy áldás, hogy nekünk nem nagy tekercseket kell vinni magunkkal, hanem többféle formátumú Bibliát ma nyomtatnak, ott lehet a zsebembe, a táskámba, elővehetem, és elő is veszem, és keresem, és kutatom. Tehát ezek az emberek keresnek, és elindulnak Isten felé, és tulajdonképpen átélik, hogy Isten vonzza őket, és engednek ennek a vonzásnak, és így egyre közelebb kerülnek Istenhez. Tehát ők azért jönnek, hogy imádkozzanak Istenhez. Ők még csak annyit tudnak, hogy van egy élő Isten, a zsidók istene, és ahogy mennek Jeruzsálembe, az zarándokokkal hallanak Jézusról. Isten tovább vezeti őket. Isten megmutatja nekik, hogy emberek már nem elég csak oda eljutni, hogy van egy ószövetségi Isten. Most elkezdődött valami új. És ha ti már itt vagytok Jeruzsálembe, ezt az újat meg kell ismerni. Meg kell tudnotok, hogy én már emberré lettem, eljöttem a világba, hogy közvetlen találkozás és kapcsolat alakulhasson ki. Hogy én már ne egy távoli valaki legyek, hanem közel való, jelen való. Tehát így mennek, és ugye imádkozzanak, az tulajdonképpen egy olyan szó van az eredeti szövegben, ami térdre borulást jelent. Tehát térdre borulva imádni és imádkozni, és ez kifejezi, hogy úgy jönnek az Istenhez, mint egy uralkodóhoz, ugye abban az időben az uralkodó előtt térdre kellett borulni. Tehát egy ilyen belső hozzáállás, hogy jövök Istenhez, aki az én Uram. Mert nem elsősorban a testi forma a hangsúlyos, de néha kifejezi a testnek a formája, a testi magatartás is azt, ami a szívünkben van. És amikor ők leborulnak, ezzel elismerik, hogy Istent én Úrnak, királynak látom. Ami azt jelenti, hogy ő az Úr az én életem fölött. Úgy jövök hozzá, mint egy szolga az Urához. Ugye ez fontos, mert a szolga miért megy az Urához? Hogy átvegye az ő parancsait, rendelkezéseit, az aznapra szóló útmutatásait. Tehát a szolga nem azért megy oda, hogy hát, Uram, ma nincs kedvem csinálni semmit. A szolga azért megy, mert tudja, hogy ő a szolga. És nem azért megy, hogy megmondja a gazdának, hogy ide figyelj, légy szíves, ezt meg azt csináld meg nekem. Ez elképzelhetetlen. Ugye Jézus is beszél arról, hogy hazajön a szolga a mezőről, és akkor nem a gazdája mondja neki, hogy légy szíves, annyit dolgozta egész nap, hulla fáradt vagy, üljél le már, mindjárt készítem neked a sonka tojással, leteszem oda, jót vacsorázhatsz, elkészítettem ma ágyat is, ugye, még meg is fürdetlek, ha kell. Nem. Hanem mit mond Jézus? Szolga az, hogy elkészíti a vacsorát a gazdának. Ellátja még a gazdát, és utána következik ő, ha még lesz magára ereje. Tehát ez fontos, hogy így jövök Isten elé, hogy ő az Úr, én a szolga, és figyelek rá. És ezek az emberek jönnek, mert tehát ugye jönnek a zarándokokkal, tehát nem magukba érkeztek Jeruzsálembe, és én úgy látom, hogy ahogy jöttek, azok a zarándokok már Jézusról beszéltek, ugye? Jöttek arra végig, Galileán, jöttek erre lefelé, Jeruzsálem fele, vagy igaz, ők úgy mondták, fölfele Jeruzsálembe, és hát az úton több mint valószínű Jézusról beszéltek. Ugye, tehát jönnek emberek, mondhatnánk úgy is, hogy kirándulnak, cél Jeruzsálem, és miről beszélnek? Hát Jézusról. Jézusról. De jó lenne Jézussal találkozni, ezek meg odafüleltek. Ki lehet az a Jézus, hogy mindenki róla beszél, meg vele akarnak találkozni. ki, és akkor hallottak esetleg, valaki elmondta, ott voltam, amikor jött az a vérfolyásos asszony, megérintette, ismerem 12 éve beteg, és senki nem tudott rajta segíteni. Megérintette Jézust, meggyógyult sírva, és azt mondta, hogy a hitet gyógyított meg, hogy Jézus által az életünk rendbe jöhet, megváltozhat, vagy lehet, hogy találkozott Bartimeussal. És a szájából hallotta mások, meg megerősítették, hogy tényleg ez az ember vak volt. Vak volt. Soha nem látott. De jött Jézus, és ő kiáltott hozzá, hittel, és most lát. Tehát ezek bizonyára hallottak Jézusról, és aztán beszéltek a tanításáról. És lehet, hogy megkérdezték, és mit gondoltok Jézus felől? És elmondták, szerintünk ő lehet a messiás. És akkor így szépen sorban elmondták, amit hittek a messiásról, ami kijelentetett az Ószövetségben, és ezek már úgy jöttek, hogy ott van a szívükben, hát akkor mi is akarunk vele találkozni. Mi is látni akarjuk ezt a Jézust, mi van a szívünkben? Ott van ez, amikor én vele akarok találkozni, én érte jövök. De ugye azon is elgondolkodtam, és gondolkodjunk el, hogy benne vagyunk mi az életben, mint ezek a zarándokok. Vonulunk végig, mert az életünk is zarándok út a bölcsőtől az Isten mennyei világáig. Tudatosan nem a koporsót mondtam. Az Isten mennyei világáig. Amíg átmegyünk ebből a világból az eljövendőbe, addig zarándokolunk. De zarándoklásunk folyamán a minket kísérő emberek mit látnak, mit hallanak? Kiről szoktunk mi beszélni? Mire elérnek ők is a határhoz? Nem a tesztet kérik, hanem hogy mit hallottunk Jézusról. Ezen a határon nem azt kérik, testvéreim. De el tudják mondani, hogy amíg zarándokoltam, láttam emberek életében Jézust? Meghallottam, és a rendkívüli dolgokat láttam, hogy ők egészen mások, mint általában a többi ember. Hogy akik Jézusról beszéltek, akik őt követték, azok fölkeltették az én érdeklődésemet is Jézus iránt, meg az az újfajta élet iránt. Mit fognak hallani? No, tehát ezek ezért jöttek, és ezért alakult ki bennük a vágy, hogy látni akarják Jézust, mert már menet közben hallottak róla. Észreveszik, hogy a tanítványai között vannak görögül beszélők. Ugye Fülöpöt szúrják ki, vagy az is lehet, hogy ismerték, és őt keresik meg. Miért nem mennek először Jézushoz? Egy, valószínűleg gondolják, hogy Jézus nem tud görögül. Kettő, mert ők pogányok. És azt hiszik, hogy ők még nem mehetnek úgy közvetlenül oda hozzá. Tehát nem hallottak mindent még Jézusról, még nem értik teljesen. Azt hiszik, hogy még távolság van köztük és Jézus között. Hiszen a zsidóságban ezt élik meg. A templomba sem mehetnek a pogányok udvarán túl, beljebb. És még nem tudják, hogy Jézus azért jött, hogy ezeket a válaszfalakat lebontsa. De épp azon gondolkodtam, hogy mostanság, hogy vajon a mai világunkban ezt látják emberek, hogy a Jézusban hívők körül, meg akik magukat annak mondják, meg kereszténynek mondják, lefelé bomlanak a válaszfalak? Vagy inkább azt látjuk, hogy húzzuk a falakat, húzzuk a, beletesszük az embereket egyik ilyen kategória, másik, és abból azt ki nem lehet ám mászni. Jobb oldal, bal oldal, mondja, és ki nem lehet. Rá, te betesz ebbe a fiókba, és onnan ki nem mászhatsz. És sokszor ezt Jézus nevébe csináljuk. Meg beletesszük te ehhez a néphez, te ahhoz a néphez, de meg ne próbálj kijönni a kalitkából, mert a fejére koppintunk. Ott a helyed. Hát Jézus meg pont azért jött, hogy ezekből a kalitkákból kivegyen. Hogy ne bontsa a válaszfalat, s átéljük, hogy az én velem való találkozás által Isten gyermeke lehetsz. Érted? A mennyei atyához tartozhatsz, ahol már nem az lesz, hogy mint a földi kategóriák. Ott már nincs ilyen oldal, olyan oldal, meg ez a nép, meg az a felekezet. Vagy Krisztusban Isten gyermeke vagy, vagy nem, ez a két lehetőség van. De hogy mi volt itt, az nem érdekes. Hogy milyen kalitkába tettünk bele valakit. Ugye hányszor látjuk, hogy mennek Jézus, ez bűnös. Vagy ugye ott volt a vakon született. Ki vétkezett? Ugye, föl se tű, és aztán megmondják neki, mikor Jézus látást ad, ugye, a vallásos vezetők, hogy ide fitte minden este bűnös vagy. Beletették a kalitkába, mert volt egy olyan dogmájuk, hogy aki betegséggel születik, aki más, mint a többi, ott biztos valami nagy bűn van, valószínűleg a szülők, az ősök vétkeztek, és az most megmutatkozik az ő élet, és ebből a kalitkából nem akarták kiengedni. És ők se akartak másképp gondolkodni. Pedig már Jézus látást is ad annak az embernek, és még mindig úgy, te bűnös vagy, te, neked szavazati jogod sincs. Nem akarjuk látni, hogy Jézus valami mást hozott. Lebontsa ezeket a dolgokat. És újat adjon nekünk. No. Látni akarjuk Jézust. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ott van bennünk, hogy látni akarjuk őt. De ez nem azt jelenti, hogy úgy, mint ma, hogy ki akarunk szaladni az út mellé, ha tudjuk, hogy egy híresség arra fog vonulni, és aztán majd el tudom mesélni, hogy igen, én is láttam. Ugye például lehetett hallani olyat, hogy valaki elmesélte, hogy első világháború, láttam a királyt. Vagy valaki elmondta, hogy az első csehszlovák köztársaság elnökének volt a kocsisa, és hogy ő látta. Itt nem erről van szó. De el tudjam mesélni évtizedek múlva, hogy milyen hírességet láttam. Hanem arról van szó, hogy úgy látni, hogy személyesen találkozni vele. Sőt, látni úgy, hogy a külső megjelenési formáján túl meglátom a lényét, azt, hogy kicsoda ő valójában. Látni akarom, ki ez a Jézus. Látni, hogy ő valóban az Isten fia. Erre a látásra van szükségünk, hogy lássuk meg benne az Istent, az életet. És ezek így akarják látni, és vele egyenesen nem tudnak mindjárt hozzámenni, segítséget kérnek, és ez a segítség ugye a két tanítvány, tehát ők az összekötő kapocs. És mi is ezért vagyunk itt, hogy akik még nem ismerik Jézust, azokat összekössük Jézussal, azoknak ilyen kapocs legyünk, ilyen közvetítők legyünk Jézus felé. Meg tudjuk mutatni, hol van a Mester, és oda tudjuk vezetni őket. Ugye ez fontos az Új Szövetségben. Ez Andrásra is jellemző volt. Már mindjárt, amikor legelőször találkozik Jézussal, és eltöltenek Jánossal egyetemben Jézussal egy napot, vagy egy délután, és utána találkozik ugye Péterrel, a testvérével, hát fogja, és azt olvasjuk, hogy Jézushoz vezette őt. És elmondja, hogy kit látott meg Jézusban. Tehát ez fontos, hogy ilyen kapcsok legyünk. Talán ezért vagyunk ebben a világban. Eljutni Jézusig, eljutni a keresztig, mert ott fakad fel az új életnek a forrása. De most nincs kifejtve az, hogy az Úr Jézus oda ment hozzájuk, vagy ezeket az embereket aztán oda is vezették, de amit mond Jézus, mert ugye megszólal és beszél, abból azért arra lehet következtetni, hogy oda mehetett hozzájuk, és nekik szól. Bár amit mond, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia, hát első olvasatra úgy nehezen értjük, hogy passzol ez a szöveg ahhoz, amit azok az emberek akartak. Ugye az üzenet arról szólt, hogy jöjj Jézus, látni akarunk téged. Látni akarunk. És erre Jézus meg arról beszélt, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia, amivel ugye az ő halálának közelségéről beszélt, hogy eljött az idő, hogy ő oda fogja adni az életét a Golgotai kereszten. És hát ebben benne van az, hogy az Úr Jézus azért válaszol így, mert egyszerűen ismeri a mi gondolatainkat. Tudja, mi van a szívünkben. Tudja, mi az, ami foglalkoztat minket. Akkor is, hogyha ezt nem fogalmazzuk meg. Ezek az emberek nem beszéltek bőven arról, hogy mit is akarnak. Jézus mégis a haláláról, az eljövendő haláláról beszél, és ez azt jelzi, hogy talán ezek az emberek azért jönnek, hogy hát, ha Jézus elmenne velük az ő hazájukba, és ott is tanítana, vagy ott is tenne csodát, megmutatna, hogy kicsoda ő. Valószínűleg hallottak arról, hogy milyen terveik vannak a főpapoknak, farizeusoknak, hogy meg akarják ölni. A lényeg az, hogy amikor Jézus azt, hogy eljött az óra, akkor ezzel elutasítja gyakorlatilag azt, hogy ő elmenjen. És megvallja, hogy ő ezért jött, a keresztért. És ő nem keres kiutat. Ő nem megy máshova, nem hagyja ott azt a feladatot, amivel az atya megbízta. És ez is olyan, engem mindig is megrendít, amikor így a kereszt halál felé halad az Úr Jézus, hogy lehetősége lenne annyiszor más irányba menni, menekülni, életét menteni, és nem teszi. Hiszen mondhatna azt, hogy majd meghalhatok én később is. Vannak fontosabb dolgaim, miért ne tanítsak több embert, miért ne legyek én is neves, adott esetben miért ne üljek föl a trónra. Ugye mondhatna ugyanazokat a vágyakat, terveket építhetni, amiket mi is szoktunk. Nekünk ezek a fontosak. Hú, csak fölépítsük az életünket, a karrierünket, és majd esetleg az, hogy az életem odaadjam Jézusnak, az az utolsó, és lehetőleg a legtávolabbi időpont legyen. És Jézus nem így gondolkodik. Jézus azt mondja, hogy ezért jöttem, és eljött az óra, és én ezt vállalom. És mit mond, hogy megdicsőítessék az embernek a fia. Hát ez is úgy megrendített, hogy Jézus ezt nem tragédiaként éli meg. Nem úgy beszél, hogy jaj, nézzétek, milyen szerencsétlen is vagyok, nem soká meg fognak ölni, hanem azt mondja, megdicsőítesz. Ez egy embernek mi a dicsőség? Minél magasabbra jutnak, minél több ember lássa, hogy kicsoda ő, és minél többen dicsérjék. És ő nem ezt az utat járja, hanem mineki a dicsőség, hogy Isten akaratát beteljesíti, és ott meghal a kereszten. Tehát döbbenet, hogy ő mennyire más. És ugye még csak azt sem mondja, hogy milyen hálátlanok ezek az emberek. Tehát nem panaszkodik a görögöknek, hogy látjátok, meg hallottátok útközben mennyi mindent, nagyszerű dolgot tettem, hány ember köszönheti nekem az élete jobbra fordulását, hány ember előtt nyitottam ki az üdvösség lehetőségét, és akkor ezt kapom. Nem. Hanem azt mondja, ezért jöttem, keressem az elveszettet, és az életem olyan, mint a földbe esett gabonamag, búzaszem, Tehát úgy látja, hogy az életének bele kell jutni a földbe, és el kell halni. Mert ez lesz a győztes élet. A győztes élet az a magát az Úrért és a másikért odaadó élet. Tehát egy új szemléletet hoz Jézus ebbe a világba. Ugye Jézus nélkül a világra az önző életforma jellemző. Féltjük magunkat, csak a föld életre koncentrálunk, és Jézus meg mit mond? Hogy az oda fennvalókra figyeljetek, és arra, hogy neki szánjátok, neki szenteljétek oda az életeteket. Igen, akkor éri el Jézusnak akkor éri el a célját az ő munkássága, ha végig megy az úton, és ennek az útnak a vége a golgotai kereszt, majd ugye a föltámadás, a mennybe menetel, de elmegy egészen a keresztig, mert onnan fakad majd számunkra az új élet. És ugye ott dicsőítetik meg az atya. Tehát az atya egészen másképp dicsőíteti meg magát. Ugye, ha van egy uralkodó, akkor kijelöli, hogy melyik fia fogja követni a trónon, és akkor örül, hogyha az a fiú végig méltó lesz arra a trónra, és majd az ő, akár ha nagyon megöregszik, akkor esetleg láthatja, hogy a fiú átveszi a hatalmat, vagy majd a halála után ő fogja követni. És Jézusnál nem ez jelenti a folytatást, az uralkodást, hanem, és Isten nem ebbe dicsőíti meg magát, hogy Jézus egy trónt foglaljon el, hanem Jézusnak a trónja a kereszt lesz. A kereszt, a koronája pedig a tövis korona. Tehát egész más szemlélettel jön, él, és a tanítványokat is erre a szemléletre vezeti rá. Ez a tanítványok útja is. A kereszt útja, a szenvedés útja, mit tesz, aki szereti a maga életét. Ugye, tehát itt megint azt látjuk, hogy Jézustól milyen távol van az önszeretet. Hogy csak magára koncentrál, és a maga életét védené, menteni. Hát nem ez vezérli. Ugye el sem jött volna a világba azért, hogy úgy éljen, mint mi. Ugye ő nem az élet napos oldalain lépkedik, nem érezteti azt, hogy ő valaki, nem katonák vigyáznak rá, nem hintón jár, hanem ő benne a bűnöst mentő szeretet munkálkodik. Igen, azt akarja, hogy ne vesszünk el, és ezért tevékenykedik. És hogy ő nem önmagát szereti, ez azt is jelenti, hogy nem önmagát menti. Ugye nem önmagát menti. Tulajdonképpen, amikor a görögök is itt megjelennek, Sátán akcióba lép, mert ugye Sátánnak egyetlen célja van, hogy ne legyen kereszt, és azon ne halljon meg az Isten fia. Tudja, hogy az a keresztet, ha felállítják, és Jézus azon meghal, mint az Isten fia, akkor neki lejár az ideje. Megtörik a hatalma, és az ember előtt megnyílik az üdvösség útja. Az ember átélheti a kegyelmet Jézus által, és egy egészen új kezdődhet el. És mindent megtesz, hogy Jézust a kereszttől eltávolítsa. Hát menj el! Népszerű leszel! Sokáig élhetsz, ott nem fognak megölni a görögök közt. És Jézus elutasítja, megyek a keresztre. De még ott is próbálkozik. Ugye mondják, hogy hát ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és akkor majd hiszünk. Igen, ha leszállok a keresztről, mindenki hívő lesz. Hatalmas megtérés. Nem semmi ám az ördögnek a gondolata, mert mi bizony elhinnénk. Hű, akkor nagy megtérés lesz. Egy nagy csoda, Látvány leszállt a keresztről, és Jézus tudja, nem. És nem dől be a trükköknek, hanem ellenáll nekik, és tudja, hogy nem magát kell mentenie, hanem az embert. És az ember csak úgy tudja, ha Isten bárányaként odaadja az életét a Golgotán. Tehát ezért hal meg, mert ez lesz az ember igazi segítsége, és egyetlen segítsége az ő kereszthalála, az ő áldozata. És mi pedig ezt hirdethetjük, ezt adhatjuk tovább, hogy igenis van reménységünk, van segítségünk, és ez Jézus. Bele lehet kapaszkodni. Ha valaki nekem szolgál, mondja Jézus, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ugye, ez is olyan megrend, aki nekem szolgál, ha valaki nekem szolgál, az engem kövessen. És sokszor úgy szól, mindenre azt mondjuk, hogy szolgálat. És Jézus itt arról beszél, hogy a neki való szolgálat az azt jelenti, hogy azt tesszük, amit ő mond, hogy az ő megbízásából cselekszünk ebben a világban. Tehát a szolga az mindig azt teszi, amit a gazdája mond, ahogy ezt említettük is már korábban. És ezért a neki való szolgálat az csak is az, amit tőle kapott megbízásból végzek, amit érte végzek, amit neki végzek. Ha nem neki végzem, nevezhetem szolgálatnak, de nem az. Az a neki való szó, amit neki végzek. És aki nekem szolgál, az engem kövessen, mondja az Úr. Vagyis azt mondja, hogy az ő lába nyomán kell, hogy járjunk. Aki neki szolgál, annak nincsenek egyéni útvonalai. Az ember azt mondja, hát igen, de én a magam módján hiszek, meg a magam módján követem őt, meg szolgálom őt, az nem neki való szolgálat. És hogyha összetesszük mindazt, amiről eddig szó volt, azt látjuk, hogy a neki való szolgálat útvonala az a kereszt, a szenvedés útja. Ezt nem lehet kikerülni. Jézus se került el, és a tanítványok sem mindig kerülhetik el. Ugye Pál is beszél arról, hogy sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. Igen, sok nyomorúságon át. Mennyit üldözték, támadták Pált is. Ugye? Azért, mert vitte az evangéliumot. Azért, mert a szolgálat által emberi életek megváltoztak. És ez benne van, hogyha hűségesek vagyunk hozzá, bármikor szenvedhetünk érte. Bármikor lehet, hogy üldöznek érte. De utal arra is, hogy ha őt követjük és végigmegyünk azon az úton, amin ő megy, akkor célba érünk. És mi ez a cél? Az, hogy az Atya megbecsüljön, az, hogy az ő országába jussunk. És mit jelent ez? Azt jelenti ez a megbecsülés, ott lenni, ahol ő van. Hát az a cél, hogy amikor befejezzük itt ezt a földi életet, ott lehessünk. Ahogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy majd visszajövök, értetek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hát ez a cél. Jézussal, a megváltóval együtt lenni az Atya országában örökkön örökké. Tehát Jézus erre az útra vezet bennünket is, és igent mond maga is erre az útra. De nem azt kéri, hogy mentse meg ebből az Atya, hanem azt mondja, igen, vállalom, ezért jöttem, ezért az óráért jöttem. De ez fantasztikus, ezért jött, hogy meghaljon a kereszten. Ez volt a célja, és ezt végre is hajtja. Nem fordul vissza, és Atyám, dicsőítsd meg a te neved, szózat hallatszott az égből, hang hallatszott az égből, meg is dicsőítem, és újra megdicsőítem. A sokasság, amely ott állt és hallotta, azt mondta, mennydörgés, mások pedig angyal szólt neki. És ebben az van benne, hogy ugyanott vannak az emberek, ugyanazt élik át, és az egyik így hallja, mennydörgés. Szól az Isten. Ott szól, és egyiknek csak mennydörgés. Nem történt semmi. Csak egy prédikáció, csak valaki mond valamit, a másik azt mondja, angyal szólt neki. Vagy harmadikként az apostol, aki leírja, hogy Isten hangja szólt, az Atya szólt. Mit hallok én? Milyen szívvel, füllel vagyok jelen, amikor hallgatom az ige hirdetést? Mennydörgés? Valami lényegtelen dolog, oda se kell figyelni? Vagy átélem, hogy Isten szólt, ő szólt bele a mi világunkba, az életünkbe, és választ vár, igent vár, hogy induljak el követni Jézust, induljak el egy győztes úton vele. Hát adja az Úr, hogy mi is el tudjunk indulni, és menjünk vele az életre. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a mai napot, köszönjük az ígét. Olyan jó volt látni ott a zarándokok között, hogy rólad volt szó. Uram, te tudod, hogy miről van szó köztünk, akár otthon, akár a munkahelyünkön, vagy bármerre, ahol ma meg lehet egyáltalán fordulni, de miről van szó, mit hallanak az emberek, amikor mi, akikről tudják, hogy keresztények vagyunk, beszélgetünk, vajon átélik-e, hogy megismerhetnek a mi beszédünkön, életvitelünkön keresztül téged, hogy vonzás támad-e bennük, vágy, hogy ők is szeretnének a te közeledbe kerülni. Mert milyen nagy dolog, hogy ezek a görögök, mire fölértek Jeruzsálembe, téged akartak látni. Azt a Jézust, akiről ott beszéltek, akit magasztaltak. És Uram, én kit akarok látni? Én is mindig úgy vagyok jelen, hogy téged akarlak látni, hallani, találkozni veled, átélni, hogy megragadod az életemet, és új emberré teszel, mert te vagy az egyetlen megoldásom, és mindennel hozzád jövök. És köszönjük, Urunk, hogy te nem kerülted el a keresztet, hanem tudatosan vállaltad, értem és értünk. Mert te nem magadat, hanem minket mentettél örök életre. Add ezt meglátni, add ezt megragadnunk, és add, hogy hálából elinduljunk követni téged, mert aki átéli, hogy megmentetted, azt a hála a te nyomdokaidra fogja állítani, az csak utánad akar menni, mert kire hallgatnánk, ha nem arra, aki az életét adta, értünk, kit követnénk, ha nem azt, aki így szeretett. Akinek ilyen drágák vagyunk, áldott legyen ezért a te neved, Uram, és jövünk hozzád betegségekkel, nyomorúságokkal, fájdalommal, szenvedéssel, jövünk hozzád, Uram, gyászunkkal, és kérjük, könyörülj, hajolj le, töröld le a könnyeket, adj vigasztalást, gyógyulást, békességet, és általad való reménységet az örök életben. Így jöjj közel, eléd visszük, Uram, a családokat, gyermekeket, fiatalokat, szenvedélybetegeket. Adj nekik gyógyulást, szabadulást, Uram, hogy az életük ilyen beszédes élet legyen, hogy rólad szóljon, hogy igen, ezt teszi Jézus, megszabadít a függőségekből, a nyomorúságból fölemel, és könyörgünk, Uram, népünkért, egyházunkért, és ezért az egész világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Hirdetem testvérek, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön este 6 órától lesz hétközi istentisztelet, ami szintén az eddigi formában zajlik, hogy majd a hanganyagot fogjuk közzétenni a misszió honlapján és a Facebook oldalon. Hirdetem továbbá, hogy halottaink vannak. Virág Attila testvérünk életének 56. esztendejében hunyt el. László Béla testvérünk életének 80. esztendejében hunyt el. A Béla bácsi, ugye a gyülekezetünk több cikluson át szolgált benne gondnokként, így gondoljunk a családjára, családjukra, és kérjük az Úrnak a vigasztalását. A temetésükre március 4-én délután 2 órától kerül sor a Madi temetőben. Az Úr addig is adjon békességet, vigasztalást.